Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. A mai naprakészben az államfőválasztások második fordulója előtt és a parlamenti választások után beszélgetünk. Vendégem Kelemen Hunor, az RMDS szövetségi elnöke. A rádióban ezt a beszélgetést felvételről hallják. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszöntöm a Marosvásárhelyi rádió hallgatóit.
Az államfőválasztás első fordulója és a parlamenti választások közötti héten az RMDS azt kommunikálta, hogy előbb az erdélyi magyarokat kell megmenteni, utána következhet az országnak a megmentése. Az első akció sikerrel járt? Tehát kijelenthetjük, hogy az erdélyi magyarokat sikerült megmenteni, vagy azért nem mindegy az, hogy mi fog történni december 8-án?
Először is az arra vonatkozott, hogy a parlamenti képviseletet biztosítani kell, mert nem a nettekkel hadakozni a magyar ellenesekkel választáskor, és nem aggódni kell, hanem szavazni kell, és ezt a közösségünk megértette, és összefogott, szolidáris volt, saját magát mentette meg, úgy, hogy a parlamentbe küldte a képviselőit. Akár azt is mondhatnánk, hogy arányaink fölött egy picivel, ami jó hír. Rossz hír az, hogy ott van 33-34%-i magyar ellenes erő a parlamentben. Ez egyharmad, ilyen nem volt. De azt gondolom, hogy erős parlamenti képviselete, föl tudjuk venni velük a harcot, és meg tudjuk védeni a közösséget. Ebben a tekintetben valóban az elmúlt hét a teljes mozgósítás hete volt, és a mi közösségünk érezte a veszélyt. Érezte azt, hogy van vesztenivalója 35 év után, és most kell néznünk tovább, hogy mi történik az országban. Nagyon fragmentált a politikai paletta, eltűntek a nagy pártok, nincsenek nagy pártok, ilyen Romániában nem volt. Most közepes pártok vannak, a legnagyobb is 20-akárhány százalékon van, és ez azt jelenti, hogy a választó polgárok dühösek, frusztráltak, jogosan dühösek és frusztráltak, és a mainstream ellen szavaztak, és beemeltek a parlamentbe rendszerellenes és ugyanakkor magyar ellenes pártokat. Ez a kettő nem mindig esik egybe, most éppen egybe esik.
Kijelenthetjük azt, hogy az erdélyi magyarok nem dühösek? Az erdélyi magyarok tudják azt, hogy a mainstream pártokkal van esélyük, nem pedig a rendszer ellenesekkel és mainstream párt alatt az RMDS-t értem, amely nem párt, hanem szövetség, de hát így egyszerűbb.
A magyar emberek is dühösek. Hogyan lennének dühösek? Akkor, amikor mi a választási kampányban olyan témákat tettünk meg a választási kampány központi témájává, mint az állam és a polgár viszonya. Az, hogy az embereket megalázzák, az emberek igazságtalannak érzik azt, ami történik velük. Úgy érzik, hogy ők szolgálják az államot, az állam meg nem adja vissza azt, amit a befizetett adók fejébe vissza kellene, hogy adjon. Akkor a dühüket fejezték ki, és mi ezt éreztük, és tudtuk, és azt mondtuk, hogy ezen kell változtatni. Amikor az egészségügy áldatlan állapotáról beszéltünk, amikor arról beszéltünk, hogy nem lehet büntetlenül megtenni azt, hogy nem gyűjtöd be az áfát, kint hagy 6 milliárdot évente, és közben adsz olyan adó, vagy elengeded azokat az adósságokat, amelyek sok-sok millióra, 100 millióra rúgnak. Ilyen nem lehet tenni, mert ezzel a tisztességes, becsületes embert fizetett. A magyar emberek is dühösek, viszont azt gondolom, hogy megértették, értették a mi üzenetünket, és látták azt, hogy mi ezen javítani akarunk. És így a veszélyt érezve, illetve látván az, hogy mi a valós problémákkal foglalkozunk, azokra keresünk megoldást, továbbra is úgy érezték, hogy igen, nincs alternatívája egyrészt az etnikai politizálásnak, másrészt természetesen annak, amit mi programként, politikai programként megfogalmaztunk.
Többször említett ön már azt, hogy a magyar emberek érezték a veszélyt, és hát többen mondták azt, hogy az AUR veszély kampányban tett hangsúlyozásakor, illetve most is a Georgescu kapcsán, hogy az RMDS riogat. Túl azon, hogy ez az RMDS-nek segített, mert hogy mozgósította a magyarokat, most azt látjuk, hogy mégsem tekinthető ez eltúlzott rémizgetésnek. A parlamenti választások bizonyították, hogy a szélsőséges pártoknak a támogatottsága az egyharmados. Az AUR 4 évvel ezelőtt 9%-kal jutott be a parlamentbe, most az AUR, az SOS és a POT-nak a támogatottsága 32%. Tehát valóban bebizonyosodott az, hogy van veszély, van kiút, vagy milyen változást hoz ez a román belpolitikában, hogy a 9%-ból most már bizonyítottan 32% lett.
Mi soha nem alaptalanul ijeszgetjük a mi közösségünket, és soha nem teszünk olyat, hogy alap nélkül, minden alap nélkül állítsunk valótlan dolgokat. Vannak finnyáskodó emberek, akik időnként hol itt, hol ott azt mondják, hogy nincs itt semmi látnivaló, itt minden tökéletes, minden szép, mindennel meg kell legyünk elégedve. Az RMDSZ-nek elment az esze, és itt ijeszget bennünket a magyar ellenességgel, és aztán amikor jön szembe a vonat, akkor ők azok, akik leggyorsabban félre ugranak. Meg, utána meg azt mondják, hogy de hát miért nem szóltatok? Tehát mi láttuk ezt a veszélyt, és ezért mondtuk, mert ez a dolgunk. Ezért vállaltunk a közösségért felelősséget, hogyha veszély van, akkor ezt lássuk, jelezzük. Igen, lehet küzdeni, lehet kiutat keresni, őket el kell szigetelni a parlamentben, nem szabad engedni, hogy ők legyenek azok, akik döntéseket hoznak, és ők kerüljenek többségbe. Nem szabad engedni, hogy ők kerüljenek kormányra, és ez azt gondolom ma a legfontosabb, hogy őket elszigetelni egyrészt, de ez elég. Utána rögtön a társadalmi kérdésekre jó válaszokat kell adni, hogy ne növekedjenek, hogy a vitorlájukból szelet kifogják azok, akik majd kormányozni fognak. Ez a két jó módszer van. A parlamentben nyilván mi ott vagyunk, és fogunk harcolni minden olyan szélsőség ellen, amely magyar ellenes, amely a szabadságot veszélyezteti, mindazt, amit megszereztünk, de a kormányzat is egy nagyon fontos és jó eszköz, kiváló eszköz arra, hogy őket egyrészt elszigetelje az ember, másrészt meg a társadalmi feszültségekre, elvárásokra megfelelő jó választ adjon. Mi erre föl vagyunk készülve.
Hogyan látja az RMDSZ következő 4 évét? Azt mondja, hogy önök fel vannak készülve, fel van erre készülve a többi a román pártok, fel vannak-e készülve? 6,5% most többet ér, mint 4 évvel ezelőtt? Márcsen Csolákú tegnap, amikor szembesítették azzal, hogy a PSZDP-nél a 20-éri RMDSZ többség igencsak törékeny, akkor azt mondta, hogy hát ennyit sikerült összehozni. Valóban nagyon törékeny ez a többség?
Törékeny többség, a PSZDP-nél a RMDSZ kisebbségek törékeny többség. Van egy nagy többség, amikor mindenki az AU-t leszámítva, az SOS-t és a POT-ot leszámítva a kormányon van. Az egy stabil többség, de egy nagyon bonyolult koalíció lehetne. Egyelőre ezeken én nem akarok sokat spekulálni, mert nem fogjuk tudni megoldani ezen a héten. Nekünk most az a feladatunk, hogy készen álljunk a tárgyalásokra, programmal, a programunkból elkészítsük azt, ami a legfontosabb. Azzal menjünk majd tárgyalni, illetve hát mindenki azt várja, hogy járjon le a választás, december 8-án van a második forduló, és addig formális tárgyalások nem is kezdődnek el. Vannak tapogatózások, én magam is beszéltem mind Marcel Csolákóval, mind Ilja Pólozsánnal, mind Elena Laszkonival, de ezek ilyen tapogatózások ebben a pillanatban, és ennél több ezen a héten nem is történhet.
2 évvel ezelőtt szörny koalíciót emlegettünk. Ha a PSZDP-nél egy szörny koalíció volt, milyen lehet egy 3 vagy egy 4 párti koalíció? Mennyire lehet szörny koalíció? Ez lehet így ennyire ideológiailag egymással szemben álló pártokkal előrevinni az országot? Nyilván meg kell próbálni, de hogy lehet?
De először is meg kell érteni a román pártok mindegyikének, hogy miért volt ez az eredmény. Miért döntöttek így a polgárok? A polgároknak a választáskor igazuk van, és meg kell érteni, hogy miért voltak dühösek. Utána meg félre kell tenni az ideológiákat, ez nem ideológiáról szól ma már, és nem lehet ideológiákat kizárólagosan egy kormánykoalíció alapjává tenni, mert akkor nem fog működni. Akkor nem lehet egymás mellé állítani, mert minden ideológia megosztó. Minden ideológia polarizál. Attól ideológia, hogy megosztó, valaki egyetért azzal az értékkel, amit az az ideológia képvisel, a másik meg nem ért egyet. Tehát nem lehet egy kormánykoalícióban valamelyiket kizárólagossá tenni. Ha valaki kapott volna 50%-os felhatalmazást, az egy másik kérdés. De ilyen esetben azt gondolom, hogy a pragmatizmus lehet az egyetlen kiút, és pragmatikusnak kell lenni. Melyek a társadalom problémái, milyen válaszokat tudunk adni közösen, és milyen szély fenyeget bennünket mindenestől, románokat, magyarokat, mindenkit, hogyha nem tesszük meg a megfelelő lépéseket. És ez az alap. Ez az alap. Persze az elmúlt hónapokban, az elmúlt években sok mindent egymás szemére vetettek a politikusok, azok is most még együtt kormányoznak. Mi is az ő szemükre, amikor bennünket kiszorítottak a kormányból, és azt mondtuk, hogy a józanész szorult ki a kormányból, azt kell visszavinni, és egymást is nagyon sokat bírálták. Kampány lejárt, és most a polgárok, a közösségek érdekei kell, hogy vezéreik a politikát, ha nem akarunk egy olyan helyzetet teremteni, hogy 2028-ban a AUR, az SOS együtt majd 50% fölött legyen. És ezt látni kell, ezt most kell kimondani. A politikusnak az is a felelőssége, hogy előre lásson. És próbálja a döntéseinek a következményeit bemérni.
Az RMDSZ mostani 6,5%-a többet ér, mint a 4 évvel ezelőtti?
4 évvel ezelőtt 5,8 volt, a visszaosztásból fölmentünk 6,2-re. Nem voltunk a mérleg nyelve, és ezért ugye ez egy nagyon kényes helyzet volt, főleg amikor az USZ kiszállt a kormányból, és bejött a Szociáldemokrata Párt. Én azt gondolom, hogy mindig annyit ér, amennyit ki tudunk hozni belőle, de mivel most az arányos képviselet fölött egy picivel a magyarság parlamenti képviselet biztosítva van, nekünk ebből kell kihozni a maximumot. Ennyiből kell tudnunk jól gazdálkodni, és helyesen és jól képviselni a mi közösségünket.
Olyan szempontból kérdezem, hogy többet ér-e, mint a 4 évvel ezelőtti, hogy 4 évvel ezelőtt az AUR-nak, és ezt nem győzöm hangsúlyozni a hallgatóinknak, a szélsőségesen nacionalista AUR-nak 9%-a volt a parlamentben, most 3 szélsőséges nézeteket valló szélső jobboldali párt van a parlamentben, és 3-uknak van 32%-os támogatottságuk. Tehát, hogy ezt felismeri a román pártok, felismerik azt, hogy itt most minden egyes százalékra szükség van, hogy ezeket a pártokat valahogy kiszorítsuk?
Bízom benne, hogy igen. De amikor leülünk tárgyalni, akkor fogjuk látni. Nekem a tegnapi tapasztalataim, telefonbeszélgetések után tapasztalataim az, hogy mindenki megoldást keres, és igazából senki sem gondolkodik ma abban, hogy az AUR-ral, SOS-sel együtt kormányozzon, és ez indulásból jó. Ilyen szabadatért a mi szavazatunk is. De van különbség is. Ezelőtt 4 évvel nem volt elnök választás. Akkor volt egy államelnök, aki ott ült a hivatalba. Az, hogy kampányolt a saját pártjának és a kormányzatot tette, ez egy teljesen más történet. De nem volt elnök választás. Volt egy intézmény, amely a maga módján a stabilitást képviselte.
Az erdélyi magyarok érzik azt, hogy most sokkal inkább oda kell tenni a csontot a december 8-ai választásokon, mint máskor. Érezték az elmúlt, és akkor induljunk ki november 24-éből, december 1-éből. Érezték az erdélyi magyarok azt, hogy ez most, ugye, ahogy nagyon-nagyon sokan mondták, itt most sorsfordító választások következnek?
Én azt gondolom, hogy jelentős része érezte és érzi, és én ebből indulok ki. De nem szeretnék előre olyan éles helyzetek, amikor világosan kell beszélni. December 8-a az egy ilyen helyzet, hogy világosan kell beszélni, és azt kell mondani, hogy magyar ellenes politikusokat soha nem támogattunk, államelnök választáson végképp nem támogathatunk, most sem. Nem támogattuk annak idején Vadim Tudort Ilyeszkóval szemben, nem támogattuk Viktor Pontát, mert összefogott Vadim Tudorral 2014-ben, és nem támogathatjuk most sem Georgescu-t, mert ugyanabból a fából, ugyanabból a törzsből nőtt ki ő is, mint az AUR. Az ugyanagyon gyökér, ugyanaz a törzs, AUR, SOS, és Georgescu meg a POT. Amikor Georgescu azt mondja, hogy Pământ Strămoșescu, az azt jelenti az ő ideológiájukban, azt jelenti a neolegionárius ideológiában, hogy az a románok földje. A nacionál-kommunista diktatúra erre az ideológiára épített, és nekünk azt kell megérteni, hogy sok mindent mondhat ő, ami tetszik a fülünknek, mi is békét akarunk, mi is a hagyományos családmodell támogatjuk, és ebben a társadalom nagy többsége ma Romániában egyetért, de valami megkülönbözteti a többieket Georgescu-tól. Akkor, amikor ő az ősi földet szentesíti, és azt mondja, hogy ezt kell visszaszereznie a románoknak, akkor ott nekünk nincs helyünk. Ez az ideológia, az erről szól. És aki ezt nem látja, szerintem, az elvakult. vagy valamilyen ellenzőt visel, és ez igaz bárkire, igaz románra, magyarra, mindenkire, akkor, amikor Sosalkát elképzeljük miniszterelnöknek, és Georgescu-t alelnöknek, akkor képzeljük el azt az országot, amelyiket ők ketten vezetik, és Sosalka azt kérte, hogy ő legyen a miniszterelnök, és ezt senki nem utasította vissza, főleg az elnök jelölt. Tehát ilyenkor egyértelműen kell beszélni, hogy magyar ellenes pártokat, erőket nem tudunk támogatni, vagy olyanokat, akik magyar ellenesekkel szövetkeznek. A másik oldalon is van probléma, jó bőven. Elena Laskoni a kisebbik rossz ebben az esetben, nem a jó, nem azt mondom, hogy ő vele minden rendben van, nincsen, ezt elmondtuk az elmúlt években, vagy az elmúlt hetekben, a kampányban is, de ő vele le lehet ülni, lehet értelmesen beszélni, és azt gondolom, hogy képeseknek kell lennünk vele, ha megnyeri a választást, párbeszédet folytatni, és arra készek is vagyunk. És én ezért azt mondtam, hogy a kisebbik rosszat kell támogatni, és aki bízik bennünk, az ezt a tanácsot, ezt a javaslatot kérem, hogy fogadja meg. Mi annak idején, amikor nem támogattuk Băsescut, a magyar emberek sokan megszavazták. Nem a többség, de sokan megszavazták, aztán meg csalódtak benne, és jöttek, és mondtak, hogy de miért nem szóltatok? Hát mondtuk, hogy szóltunk. Amikor Johannis megszavazták, akkor mi nem támogattuk Johannis, és akkor nagyon csalódtak benne, és mondták, hogy hát de miért nem mondtátok? De hát mondtuk. Most harmadjára is mondjuk. És azért mondjuk, mert ez a dolgunk, és ismerjük őket, és féltjük a közösségünket. Ilyenkor nem lehet jobbra meg balra tekintgetni, előre kell nézni.
Az Elena Laskoni támogatását a SZAD döntésen, a tegnapi SZAD döntésen hivatalosította az RMDSZ. Egyértelmű volt a SZAD részéről, hogy Elena Laskonit támogatni kell? Azt értem, hogy abszolút, egyértelmű, abszolút, hogy nem kell támogatni Georgescut, de a Laskoni támogatni?
Senki nem kérte azt, hogy, és ez föl sem merült, mert nem lehet. Hát ott olyan emberek ülnek, akik a politikát ismerik, tudják, hogy kik vannak a színpadon, és egyértelmű volt, hogy ki kell mondani azt, hogy a kisebbik rossz Laskoni, és arra kérjük a mi közösségünket, azokat, akik bíznak bennünk, hogy fontolják meg, és szavazatukkal támogassák Laskoni. Nem volt itt semmiféle vita, azt illetően nyilván, hogy akkor most kit igen, kit nem.
Mit jelent ez a támogatás? Tehát, hogy buzdítanak most az elkövetkezendő
hát
napokban?
Épp ezt tettem.
Igen, azt értem, hogy ön ezt tette, de hogy az RMDSZ-nek a helyi politikusai buzdítanak a Laskoni támogatására, hogy elhangzik ez a rádióban, de nem lesz kemény kampány az RMDSZ részéről Elena Laskoni
mellett. Az RMDSZ ennyit tud tenni, hogy ezt elmondja. Az RMDSZ nem tud hivatalosan kampányolni, mert már nincs az RMDSZ kampányban. Tehát azért érdemes legalább technikai értelemben ezt a dolgot jól látni. Mi támogatjuk Elena Laskonit, elmondják a kollégáim, Laskoninak kell kampányolnia, neki kell ebben az időszakban megfogalmazni a üzeneteket, mert az RMDSZ-nek nincs lehetősége, nincs jelöltje, hogy nem tud kampányolni. Ennél többet, mint hogy morálisan, politikailag azt az üzenetet fogalmazza meg, és azokat az érveket mondja el a társadalom felé, amelyekről azt gondolja, hogy a közösségünknek biztonságot jelentenek.
Nem mondok újat minden bizonnyal azzal, hogy az erdélyi magyar közösség tagjai között vannak olyanok, akik szimpatizálnak a Călin Georgescu-nak az elveivel. Számomra ez nagyon furcsa, de ezt látom, és ha megnézzük az ön Facebook oldalán a tegnapi sajtótájékoztató alatti kommenteket, akkor látjuk azt, hogy vannak olyan magyarok, akik azt mondják, hogy inkább jöjjenek az oroszok, mint hogy a homoszexuálisok gyerekeket fogadhassanak örökbe. El lehet mondani az erdélyi magyaroknak azt, hogy mit jelent az, hogy Călin Georgescu rossz lesz rájuk nézve, rossz lesz Romániának az, ha olyan elnöke lesz, mint Călin Georgescu, és ahogy ön fogalmazott, Diana Sosalkő lesz a miniszterelnöke az országnak.
Kérdés nem az, hogy jöjjenek az oroszok, vagy homoszexuális párok örökbe fogadhatnak gyereket. Egyrészt nem fognak jönni az oroszok. Kettő, homoszexuális párok nem fogadhatnak örökbe gyerekeket. És ezt tisztázzuk. Itt nem ez a kérdés. Itt az a kérdés, hogy abban a világban, amely a Georgescu világa, magyar embernek nincs helye. Az ősi szent földön kizárólagos román etnikumot jelent ez az ő ideológiájukban, ott magyar embernek nincs helye. Nem az a kérdés, hogy az oroszok jönnek-e, vagy a homoszexuálisok egyik sem fog jönni. De nekünk nincs helyünk. Ezt kell érezni. És én értem azokat az embereket is, akik valami miatt, valami okból kifolyólag esetleg elfogadóbbak, szimpatizálnak Georgescu-val. Az egész román társadalomban sokan szimpatizálnak velük, és a magyar emberek ilyen szempontból is ebbe a sorba beilleszthetőek. Hát én is látom a számokat, én is látom azt, hogy azok, akik a szocialistákra szavaztak, másodlagos opciójuk micsoda, a liberálisokét is látom, és nem az, ami megjelent hivatalosan, és látom a miénket is, de ez engem abban nem akadályozhat meg, hogy egy magyar ellenest, egy magyar közösség elleni ideológiát képviselő, a nacionális ideológiára építő, alapozó embert ne támogassa. Nem tehetem meg azt, mert itt nem erről szól, hogy az oroszok jönnek, nem jönnek. Nem jönnek az oroszok. Az Észak-Atlanti Szövetség tagjaként Romániát ma semmiféle orosz veszély nem fenyegeti. Január 20-a után a béketárgyalások lendületet vesznek, azt megoldja az Amerikai Egyesült Államok, hisz neki van ehhez ereje, és békét akarunk, és mielőbb békét kell teremteni a térségben. De a dolgokat ne kavarjuk össze. Itt az igazság, az igazi veszély az az, hogy a magyaroknak abban a világban, amit elképzel az AUR, az SOS, Simeon, Sosak és Georgescu, nincs helye.
Kelemen
Hunor. Ma tegnap láttam azt a, még ezt hozzáteszem, azt érdemes megnézni azt a videót, amiben Georgescu elmondja, hogy vége az etnikai politizálásnak. Itt mindenki román, és higgyék el neki, és fogadják el, hogy itt mindenki román lesz, és vége az etnikai politizálásnak, ő így szólt a magyarokhoz. Tessék megnézni, ezen tessék elgondolkodni.
Kelemen Hunor az RMDS szövetségi elnöke a mai napra kész vendége, az államfőválasztások második fordulója előtt és a parlamenti választások után beszélgetünk. Elnök úrra, mondhatjuk azt, hogy lehetünk bizakodók, ha a parlamenti választásokon való részvételből, illetve az eredményekből indulunk ki, és olyan szempontból bizakodók, hogy ha megnézzük az RMDS hívószavára, hallgattak az erdélyi magyarok, az RMDS bejutott a parlamentbe, az RMDS szép, az országos magas részvétel ellenére is jól szerepelt a parlamenti választásokon, tehát hogy az erdélyi magyarok nem dőlnek be azoknak a, bocsánat, butasságoknak, hülyeségeknek, amit az interneten látunk. Tehát lehetünk ilyen szempontból optimistábbak, mint azok a pesszimisták, akik vészforgatókönyveket emlegetnek?
Nézd, én büszke vagyok az erdélyi magyarokra. Büszke vagyok minden erdélyi magyarra, mert 2024-ben azt mutatta meg, hogy nehéz vészhelyzetbe érti az idők szavát, és képes félretenni minden egyebet, ami esetleg vitákra adna okot, és ilyen mindig van egy nagy közösségen belül is, és összefog. És azt gondolom, hogy az erdélyi magyarok is büszkék kell, hogy legyenek saját magukra, és a mi nemzeti közösségünkre, mert igen, olyasmit tettek, olyasmit tettünk közösen, amire rég nem volt példa. És ha innen nézem a holnapi napot, a következő éveket, akkor nem vagyok pesszimista, realista vagyok. És próbálok eszméletlenül pragmatikus lenni.
Most, amikor beszélgetünk 12 óra 30 perckor, lehet tudni azt, hogy az RMDS-nek hány képviselői és hány szenátusi helye lesz az új parlamentben?
A mi számításunk szerint 10 szenátor, 21 képviselő, a 22. mandátum billeg. Éppen azáltal, hogy a POT bennünket az egyik megyében néhány szavazattal megvert, vagy megelőzött. A maradék a kosárban nekik több van, abban az értelemben előzött meg, és ez még billeg, de nagyobb lesz a frakciónk összességében így is, úgy is.
Vannak új nevek itt? Lehet, el lehet mondani azt, hogy, ki például egy nem magyar megyéből jutott be parlamenti képviselő?
A mi számításaink szerint, és azért mondom, mert ezt az AEP-nek, majd BET-nek meg kell erősítenie, a mi számításaink szerint, tehát ugyanazt a matematikai képletet használjuk, de megtörténhet, hogy a külföldi szavazókörzetekből nem látunk minden egyes szavazatot, mert itt akár néhány szavazaton is múlhat. Ma úgy tűnik, hogy a Vászlújtól fogunk kapni egy mandátumot, ahogy a múltkor Krassó-Szerényből, azelőtt sok más megyéből volt, Most úgy tűnik, hogy a vászlói képviselői listához fogunk egy magyar képviselőt hozzáadni, de meg kell várjuk a végét. Van átrendeződés, ahogy most látjuk, Arad és Temes cserél, hisz Aradon brutálisan nyert az AUR, és ez bennünket nehéz helyzetbe hozott, de megmarad a térségből egy képviselő. Úgy tűnik, hogy Szilágyban van egy veszteségünk, de azt Szatmár viszi, mert Szatmár nagyon erősen sok magyar szavazattal nyert. Ezeket látjuk most, de azért meg kell várnunk a végét, ezt mindenki tekintse úgy, hogy egy nem hivatalos számítás.
Mi következik most az elkövetkezendő időszakban, elnök úr, és a mi következik alatt azt értem, hogy hogyan készül az RMDSZ az államfőválasztások utáni hetekre. A kormányprogramot ír az RMDSZ, tárgyal más román pártokkal, vagy az lesz, hogy megvárjuk, hogy december 8-a járjon le?
Én a tegnap beszéltem a kollégákkal, Mársai Csalákóval, Ilja Bolozsánnal és Elena Laszkonival. Abban maradtunk, hogy ma héten még beszélünk telefonon, majd valószínűleg a hétvége fele találkozunk is. Jövő héten mindenkiféleképpen. A szövetségi állandó tanácsba pedig arra kell kollégákat, hogy a kormányprogramunkból, mert hogy nekünk volt ilyen a választási kampányban, mi egy olyan választási programmal mentünk, amelyet kormányprogramként írtunk, készítsék a prioritásokat, hogy akkor, amikor a elnökválasztás második fordulója után elkezdődnek a formális tárgyalások, akkor képviselőkkel, amelyeket mi szeretnénk viszont látni a következő többség, parlamenti többség és kormány többség programjában.
Ha már kormányprogramról és választási programról beszélünk, akkor erre az időszakra, amit mögöttünk tudunk, mennyire nyomta rá a bélyegét az, hogy a parlamenti választások, illetve az államfőválasztások első fordulójában igazából nem ütköztettek valódi programokat a pártok. Mondhatjuk azt, hogy a Călin Georgescu győzelme, nagy arányú győzelme annak is betudható, hogy itt a pártok nem mutattak fel az RMDSZ leszámítva valódi programokat.
Bizonyára, hogy ennek is van szerepe ebben, de nem merném én azt állítani, hogy ennek volt a fő szerepe. Az államfő választásra nem voltak igazából erős, karizmatikus jelöltek, ugye ma már mindenki így lát, így van. Volt a TikTok, ott volt egy nagyon pontosan kidolgozott, egybittes üzenetekből álló, brutálisan jól megtervezett TikTok kampány, ezért a TikTokra nem szabad haragudni, hát más is használhatta, és megszólított olyan embereket, nem csak most ebben a kampányban, de radar alatt az elmúlt években, akik most egyszer csak az urnáknál a pecséttel a kezükben Georgescu-ra szavaztak. Tehát ők évet óta építik ezeket a sejtszerű legionárius mintára, régi 20-as, 30-as évek mintájára építik a saját hálójukat, szövetüket. Én csak azon csodálkoztam, és ezért voltam dühös, és vagyok dühös, hogy bár voltak feljelentések olyan ideológiák propagálására, amelyeket tilt a törvény, tulajdonképpen semmit nem tettek az állami hatóságok. A rendőrség, a nyomozóhatóság, az igazságszolgáltatás, tehát én ezért mondom azt, hogy az állami intézmények kudarcot vallottak, vagy cinkosak voltak. De az, hogy most mekkora viták, milyen viták voltak, nézze, annyira megváltozott a nyilvánosság természetben. Annyira átalakult csak az elmúlt 4-5 évben is, és annyira gyorsan átalakult, hogy ezt nekünk meg kell értenünk, és ehhez kell igazítanunk a mindennapi politikai üzeneteinket, csomagjainkat, és ha mondok egy olyasmit, ne vegye senki rossz néven, különösen a volt újságíró kollégák, a politikusok Amerikától kezdve Kanadán keresztül, Romániáig, Bulgáriáig és bármelyik országot nézhetjük, a internettel, a technikai globalizáció gyors fejlődésével együtt megértették azt, hogy ők közvetítő nélkül, szűrő nélkül tudnak közvetlenül szólni sok millió emberhez. És használják ezt az eszközt. És ezután is használni fogják. És nekünk ezt a logikát kell megérteni, és ezt a új környezetet kell tudnunk megértve, nyilván a mi közösségünk használra fordítani, és úgy politizálni, hogy ebből a mi közösségünk ne veszítsen. Inkább ennek tulajdonítható szerintem az a brutális átrendeződés, az emberek mérge düher mellett, hát nyilván erre alapoztak sokan, amivel ma az egész ország szembe találkozott.
Az RMDS számára nem új környezet a román parlament, és nem lenne új környezet az RMDS számára a kormánypalota sem. Mennyire változik meg ez a környezet azzal, hogy ott van ez a 32%-os szélső jobboldali többség, illetve ha kormányra kerül az RMDS, akkor értem azt, hogy elérhetjük azt, hogy ne veszítsünk, de azt elérhetjük, hogy nyerjünk is, tehát hogy katolikus iskola például meglegyen, vagy örüljünk annak, hogyha nem csorbulnak majd a jogaink, abban az esetben, ha lesz egy olyan államfőnk, akit úgy hívnak, hogy Călin Georgescu.
Hát egyrészt már sokszor az is nyereség, hogy megvédjük, ami van. Másrészt a katolikus iskola ügyét azt előre fogjuk vinni, hogyha kormányon vagyunk, és hogyha van egy olyan többség, amiről az imént beszéltünk. De a környezetnek a megváltozásáról én mindenki figyelmébe ajánlom, hogy nézzék vissza azokat a rövid kis videókat, amelyekben hol Simeon, hol Sosranka az RMDSZ-es kollégákat, a magyar embereket gyalázza. Vagy nézzék vissza azt, amikor majdnem fizikai tetlegességig fajultak a dolgok, amikor körbevették a mi frakciónkat, és akkor még csak szűk 10%-ról beszéltünk. És akkor ezt most tessék 3,2-vel beszorozni, hogy a környezet megváltozása mit jelent. Hát ezeket támogatni teljesen agyamentnek kell lennünk, hogy ezekbe bízni, ezektől várni a megváltást, teljesen a valóságtól elrugaszkodottaknak kell lennünk. És igen, ez a megváltozott környezet, hogy az, amit láttunk, az, amit láttak a magyar emberek is, az most több mint háromszorosára fog nőni. És nekünk ott helyet kell állni.
Zárásként, elnök úr, az RMDS mindig is híd szerepet töltött be Románia és Magyarország között. Most arról beszélünk, hogy van egy olyan államfőjelölt, aki számára Románia az ősi föld. Ha ez az államfő lesz, és tényleg nem riogatás, ha ez az államfő lesz, akkor kell az RMDS-nek a híd szerepe, vagy itt mindent felégetünk, főleg ami Magyarország felé mutat?
Mi nem égetünk föl semmit, főleg ami Magyarország felé mutat.
Nem az RMDS-re gondolok, hanem az új román államfőre, egy esetleges új román államfőre.
A román kormánynak az összetétele ebben a pillanatban és a parlamenti többség számomra fontosabb, mint hogy most azon aggódjak, hogy mi lesz, ha Georgescu nyer. Remélem, hogy nem nyer. Ha nyer, akkor viszont ott van a kormány és ott van a parlament, és nekünk akkor is, hogyha többséget tudunk alkotni, akkor meg különösen a román-magyar kapcsolatokat ápolni kell. És ez nem az államfőn fog múlni, vagy nagymértékben nem rajta fog múlni, hisz ha az elmúlt 10 évet nézzük, én nem emlékszem, hogy Johannis ezt nagyon ápolgatta volna. Ezt mit csináltuk? Mert nekünk ez az érdekünk.
Kelemen Unor, az RMDS szövetségi elnöke. Köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben, és válaszolt a kérdéseimre.
Köszönöm és a meghívást és a lehetőséget.
Önöknek, tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió Társaságában. Farkas Istvánt hallották, legyen szép estéjük. A viszonthallásra.